mai reggelen ott folytatjuk, ahol tegnap este abba hagytuk, az imádság akadályról szeretnék beszélni. És ahogy elmondtam, ez komoly dolgokkal szembesít bennünket. A mai ige szakasz a Jakab leveléből nem lesz egy ilyen léleksimogató ige szakasz, erre készüljünk föl. De mégis nagyon fontos és elgondolkodható. A negyedik fejezetből olvasok fel 10 verset. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, de nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szentejétek meg szíveteket, ti két lelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzatok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Azzal szeretném kezdeni ezt a mai tanítást, hogy mielőtt elutaztam volna a Facebookon, hát hol máshol, olvastam egy hírt. Egyik barátom főrakta, egy kicsit testes, vagy erősen testes, hogy elkezdett edzeni. Nem először teszi ezt, vagy harmadszorra, vagy negyedszerre, de eddig mindig elbukott benne. Most újra főrakta a Facebookra, most már mindenki tudja, hogy ő újra nekifutott ennek a dolognak, és újra elkezdett sportolni, hogy egy kicsit, egy pár kilót leadjon magáról. Amikor az ember akár a testére vonatkozólag ilyen tekintetben, vagy még inkább, amikor a lelkére, a bensőjére, a szellemére nézve hoz döntéseket, akkor azonnal támadás alá kerül, akadályok jönnek az útjába. Amikor valaki egy ilyen testi döntést hoz, akkor a fáradtság, még a harmadik napon egy kicsit lelkes, a negyedik napon már kevésbé lelkes, az ötödik napon meg már bánja, hogy felrakta a Facebookra, mert mindenki számon fogja rajta majd kérni, ezt meg is írtam neki, hogy lehet, hogy hibát követett el ezzel a dologgal. De komolyra fordítva a hangot, valóban így van, amikor a bensőnkben, a lelkünkben hozunk egy döntést, akkor rengeteg akadály, külső és belső akadály, akadályoztatás is kerül elénk. És amikor az életünkre, talán az ima életünkre nézve hozunk egy döntést, akkor szellemi, pszichikai és testi síkon is rengeteg akadály gördül elénk. Mindenképpen egy fél hangban beszélni kell arról, amit Jézus mond a Getsemáné kertjében, amikor maga mellé veszi a tanítványokat, ez egy nagyon fontos éjszaka, hiszen az utolsó éjszakája Jézusnak a kereszthalál előtt, kimegy a számára legkedvesebb helyre Jeruzsálem mellett a Getsemáné kertjébe, és ahogy már mondtam a testvéreknek pár nappal ezelőtt, időt tölt el az atyával, készülve erre a szenvedésre, erre a megváltásra, és arra hívja a tanítványait, hogy vírasszanak vele, imádkozzanak vele együtt. És azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És arról olvasunk, hogy egyszerűen belealudtak a tanítványok ebbe az imádságba. Aztán akkor kelti fel majd őket a megváltó, amikor már érkezik az a sereg, amely el fogja majd fogni Jézus Krisztust. És valóban így van, hogy a fizikai testünk is, és a pszichikai testünk is, vagy az érzéseink a mindennapok húzavonáiban megfárad. belealszunk, olyanok leszünk, mint a 10 balga szűz Jézus példázatában, hogy belealszunk a sötétségbe, belealszunk abba, ami bennünket körbevesz, és ezzel számolnunk kell, fáradtság, betegség, lelkinyomor, rossz tapasztalatok, rossz hangulatok mind-mind rátelepednek arra, hogy akadályozzanak bennünket az ima életünkben. De mégis engedjétek meg, hogy ezt a gondolatsort itt most lezárja, mert ez annyira egyértelmű mindegyikünk számára, aki kívül emberek vagyunk, és elkezdtünk már imádkozni, hogy abban a pillanatban, hogy valakit felvállalunk, hogy valakiért imádkozunk, elfeledkezünk róla, megfáradunk, dolgunk akad, hirtelen egy ezernyi dolog látogat meg bennünket, nem is viszem tovább ezt a dolgot, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ezzel számolnunk kell, és igenis kell kérni a Szentlélek erejét, hogy legyen bennünk kitartás. Én 4 dolgot szeretnék megnevezni most, ezen túl, amely számunkra akadály lehet az ima életünk során. Így fogalmaztam meg, és hadd soroljam föl mind a 4-et először, és utána kibontanám. Az első a szerep tévesztés, a második az eredményességi tudat, a harmadik a hit, a negyedik pedig a szentség. Erről a 4 dologról szeretnék beszélni, mert ez a 4 dolog, 4 téma az, amiről beszélnünk kell, amikor az imádság akadályairól beszélünk. Először is beszéljünk a szereptévesztésről. Van egy érdekes ismerősöm, aki egy nagyon érdekes dolgokat gyűjt. Hát ugye a normális ember mit szokott gyűjteni a pénz mellett? Kártyanaptárat régen gyűjtöttünk, ugye, meg szalvétát is gyűjtöttek régen. Most újra divat szalvétát gyűjteni, mert vannak olyan szalvéták. Meg sok-sok mindent, mit tudom én, söröskupakot hosszan sorolhatnám. De ez a ismerősöm egy nagyon érdekes dolgokat gyűjt, ez névjegy táblákat gyűjt, mármint azokat a névjegy kártyákat, amire az ő neve van felírva. Tudjátok, esküvők alkalmával ki van rakva, hogy Kis Béla, most direkt nem mondom a nevét, Kis Béla mellette kis rózsaszirom, vagy nem tudom micsoda, kis herkentyű, és akkor ő ezeket elteszi.
Hát ennyi esküvőn van?
Hát nem csak az esküvőre, egy konferencia kitűző, vagy bármi, ahol és egész kollekciója van ebből, Kis Bélából, amire az ő neve van felírva. Viccesnek tűnik, de ha jobban belegondolunk, ennek azért megvan a maga pszichológiája, vajon miért gyűjt ti a saját nevét, biztos, hogy megvan ennek a háttere. A lelki életünkben, az ima életünkben is sokszor így vagyunk, és ez akadályoz bennünket abban, hogy igazán örömet lejjünk az ima életünkben, hogy egy kicsit összetévesztjük a szerepünket, és szeretnénk az ima harcainkból valamit megőrizni, ami kis névjegy táblánkat oda félrakni, hogy ezért én imádkoztam. Régebben, amikor ilyen ébredési konferenciákon, meg mozgalmakban részt vettem, akkor sokszor mondták nekem, hogy ez, maradjunk a Kis Bélánál, jó? Ez Kis Bélának a megtértje. Ő imádkozott érte. Félre van téva a névjegy kártya, hogy ő Kis Bélának a megtértje. És vagyunk így nagyon sokszor, hogy az imádságunkban szeretnénk úgy félretenni ezeket a névjegy kártyákat, hogy ez a miénk, szeretnénk valamilyen módon a szerepünket látni, kidomborítani az ima életünk során. Van az Új Szövetségben egy történet, amit szeretnék idehozni, és ami ehhez kapcsolódik, és ez pedig Jézus első csodája. Nagyon szeretem ezt a történetet, és nagyon sokszor beszéltem már erről a legkülönbözőbb vonatkozásban, hiszen Jézus és az édes anyja közötti, Mária közötti kapcsolatról is szól ez a történet. És mit olvasunk ebben a történetben? Oda mennek, ez egy lagziba vagyunk, ugye elfogy a bor, nagy szégyenben maradna a menyasszony és a vőlegény, hiszen egy lagzi akkor nem egy éjszakás valami kis mulatság volt, hanem napokon keresztül folyt, a bor is napokon keresztül folyt, ha nem fogyott volna el. De elfogy a bor, érzékelik ezt, és oda mennek Máriához, és jelzik ugye, hogy mi a helyzet. Hát Mária ott ilyen felszolgáló segítő lehetett, és Mária oda megy Jézushoz, és közli, ennyi, nincs boruk. Nem ad utasításokat, hogy minek kellene történnie, csak ennyi. És igazából itt, ahogy Mária megjelennék, az az egészséges, imádkozó embernek, bocsánat a szóért, prototípusa, nem tudom, csúnya szó, vagy alaptípusa. Mert ilyenekké kell válnunk, mert a világ, a környezetünk ugyanúgy érzékeli sokszor az emberek szükségeit, ugyanúgy ráéreznek arra, hogy mi a baj. Képesek arra is, hogy egymás között beszélgessenek róla, hogy ó, hát milyen nagy baj van. Egyet nem tesznek, nem mennek oda ezzel a felfedezéssel, ezzel a szükséggel a megváltóhoz, Jézus Krisztushoz. És mit tesz Mária? Semmit, egy pofon egyszerű dolog. Ezt a felismert hiányt, amit emberektől hall, amit a saját szemével szembesül, oda viszi Jézus Krisztushoz. Nem ad utasítást, nem mondja, hogy mit kellene tenni, és igazából szerintem, hát mi most már utólag olvassuk a történetet, olyan egyszerűnek tűnik, hát persze, a vizet borrá kell változtatni, de Máriának nem lehettek elképzelései erre nézve, de egyet tud, ennyit tesz, és itt pont van, és a legtöbbet teszi meg, oda megy a megváltóhoz, a fiához, Jézus Krisztushoz, és közli, hogy nincs boruk. Pont. És ez a imádkozó ember. Nem vágyik többre, nem vágyik valamifajta, hogy megmondja, hogy Jézus ezt így kellene tenni. Én igazából már felismertem azt, hogy mi lenne jó út, amit kellene tenned, meg így kellene csinálni. Nincs. Nem tesszük félre, hogy ezért mi szóltunk Jézusnak, hogy ezért mi imádkoztunk. Csak ennyi, amit Mária itt tesz, nincs boruk. És megtörténik a csoda azért, mert valaki egy egyszerű csatorna akart lenni, összegyűjtötte a felismeréseket, mint egy hang odaviszi Jézus elé a szükségeket. Nem lehetett elgondolása, nem is mondott semmit, hogy hogy kellene tenni, csak ennyit, és megtörténik a csoda. És erről szól az ima életünk, és akkor vannak akadályok az ima életünkben, ha többet várunk el magunkra nézve. Mert akkor megkeseredünk, mert akkor úgy érezzük, hogy hát akkor minek imádkoztunk, nem köszönte meg a másik, nem veregetett hátba, talán nem is tudja, és olyan nehéz elviselni. Ez az első dolog, amit szerettem volna kiemelni. A másik az eredményorientáltságunk. Minden januárban már előre rettegek, mert küldi az egyház a statisztikai adatlapokat, amire rá kell írni, hogy hány temetés volt. Vannak ilyen kategóriák esküvőre nézve, vagy tiszta esküvő, amikor református reformátussal. Évek óta mondom, hogy mi az, hogy a másik nem tiszta. Mindegy, szóval ezek a statisztikák mindig. És valamilyen módon olyan furcsa, hogy az egyházunk mindig, most nem akarom bántani, de ezeken a statisztikákon keresztül próbálja felmérni, hogy egy gyülekezet életében mi történik. Keresztelő, esküvő, született, meghalt, jött a gyülekezetbe, eltávozott a gyülekezetből, és hosszan sorolhatnám. És valahogy az ima életünk is sokszor hasonló, hogy ilyen eredményorientáltan szeretnénk imádkozni, szeretnénk mindenképpen valami fajta eredményt kicsikarni, szeretnénk valamiképpen valami X-et behúzni amögé, amiért imádkozunk. És ez nagyon erőteljesen megakadályozza, és meg is keserít bennünket, mert ahogy elmondtuk, vagy elmondtam talán egy nappal ezelőtt, hogy az imádkozó ember elfogadja az Isten érthetetlen működésének és munkálkodásának a valóságát. És ez nem fér bele abba a fajta eredményorientáltságba, ami bennünket sokszor megkeserít és megközelít. És az ima életünknek ez a második nagy akadálya, amikor mindenképpen az eredményre, az elvárásokra koncentrálunk, és nem arra, hogy megtettük azt, hogy a másik embert, vagy egy-egy ügyet az Isten kezébe helyeztünk, és lesz, ahogy lesz. Nehéz elfogadni, amikor egy betegért imádkozunk, és meghal. Ez borzasztó dolog. Ez olyan nehéz tényleg az embernek hordozni, vagy tényleg valakiért imádkozunk, és hosszú évek telnek el, és nem történik semmi látszólag. Nem értjük, nem látjuk, és visszavethet bennünket, és akkor azt mondja, jó, akkor imádkozok valami másért, ami talán eredményesebb lesz. Ez teljesen biztos, hogy mindenkinél előfordult már. Hogy fölad egy-egy bizonyos ügyet, és elővesz egy másikat, ami eredményesebbnek tűnik. És azt mondja az örökkévaló Isten, hogy az imádság nem mérhető, az ima életünk nem mérhető ezekben a statisztikai fogalmakban. Még ha úgy is tűnik, hogy újra és újra eredménytelenül imádkozunk, akkor is lehet, hogy pont én, az én ima életem az, amely embereket megtart. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincsen eredménye. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, ami az akadályokhoz kapcsolódik, ez pedig a hit. Na nem úgy, mintha a hit lenne az akadály, hanem hát ugye olvassuk az újszövetségi szentírást, és újra az a felszólítás ér bennünket, hogy aki kér, hittel kérje. És nem egyszer fordul elő az újszövetségbe, és olyan elbizonytalanunk. hogy hát akkor most lehet, hogy nekem nem is kellene ezért imádkoznom, vagy azért imádkoznom, mert nincsen ránézve hitem, nincsen ránézve elképzelésem. A hitet sokszor azzal azonosítjuk, hogy valamiről van egy elképzelésem, egy látásom, hogy becsukom a szememet, és tudom, hogy minek kellene történnie. Hogy el tudom képzelni, hogy ez így és így fog végbe menni. És azt mondjuk magunkban, hogy ha ezt így nem tudom elképzelni, vagy pontosan úgy tűnik, hogy ez teljesen lehetetlen, akkor nincsen hitem. De a hit nem erről szól. Így fogalmaztam meg magamnak, ezt hadd olvassam föl, mert ezt szeretném pontosan idézni, és remélem megtalálom, megvan. Az ima meghallgatás nem függ az imádság előtti, alatti és utáni érzéseinktől. Az imádság nem figyelemfelhívás, vagy ha-hó, Isten, mi itt vagyunk. Az imádság nem függ az imádság előtti, ima meghallgatás nem függ az imádság előtti, alatti és utáni érzéseinktől. Még akkor is, ha talán nem érzek semmit, és ez nagyon becsapós lehet. Úgyhogy csak tudati szinten viszem Isten elé azt a másikat, de nem érzem azt, hogy most megrendült az ég, hogy vulkánok törtek ki, vagy nem tudom én, beárnyékolt valami, akkor is, ha úgy viszem Isten elé, hogy bennem ott van a bizalom, jó napot kívánok, akkor is ez hitet jelent ilyen tekintetben. És ezzel nem, emiatt nem kell megállnunk, és nem kell leállnunk ezzel a dologgal. Lezsák úr. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék eltekenni, mert nagyon sokan vannak így, hogy csak azt viszik, amit el tud képzelni, amiről van egy képe, amiről úgy érzi, hogy ebben erős, és sokszor úgy érezzük, hogy majd az imádkozol inkább a másikért, akiben ez a kép, ez erősebb ilyen tekintetben, de a hit nem ezt jelenti. A hit azt a fajta bizalmat jelenti, hogy akármilyen töredezett is az én hitem, akármennyire is nem tudom elképzelni, de viszem Isten elé. Az utolsó, a negyedik, az pedig a szentségi kérdés. Ez a nagyon-nagyon fontos. Hát ez a Jakab leveléből való szakasz, ez erről szól. A szentség kérdése nagyon fontos. Ezt így fogalmaztam meg magamnak, ezt is felolvastam, mert meg is edzem magamnak. Szóval döntenünk kell, hogy valaki vagy levetett sarukkal hódol a lángoló csipkebakor előtt, vagy megemészti a tűz. Nagyon-nagyon fontos. Vagy olyanok leszünk, mint Mózes, és levetett sarukkal, mert a levetett saru ezt a szentséget, a szentség előtti hódulatot fejezi ki, hogy vagy levetett sarukkal hódolunk a lángoló, égő és meg nem emésztendő csipkebokor előtt, ami az Isten jelenléte, vagy pedig megemésztődünk, ha nem élünk szentségi életet. És ez a negyedik akadály, ami ott van bennünk, hogy hát én kérjem, hát én magam is bűnös vagyok. Én imádkozom azért a szerencsétlenet, de még szerencsétlenebb vagyok. Vagy én imádkozom azért, hogy az élete jóra forduljon, amikor most pont most vagyok egy olyan szakaszban, amikor annyira, majd ha kijöttem a gödörből, akkor imádkozom. Aztán el van felejtve a dolog sokszor. És ez is egy akadály szokott bennünk lenni, hogy úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk ráméltók, és valóban nem vagyunk ráméltók önmagunkban, de emlékezzetek arra, amit mondtam, hogy az imádság alapja a Golgotai kereszt tökéletes megváltói művében van. Tehát soha nem fogunk egy olyan állapotot elérni, amire azt mondhatnánk, hogy na most lettünk önmagunktól méltóak arra, hogy imádkozzunk. Mindig méltatlanok vagyunk rá. De mindig méltóakkal válunk, mert a Golgotai keresztnek a műve az tökéletes. Ez nem jelenti azt, hogy lehet játszadozni a szentséggel. De azt jelenti, hogy akár az imádságtól, és ez igaz az úrvacsorára is, ne tartsuk magunkat azért vissza, mert úgy érezzük, hogy egy olyan időszak van, amikor nehezebb, amikor úgy érezzük, hogy egy bukás van, vagy nem csak érezzük, hanem tudjuk, hogy egy bukás van mögöttünk. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, nagyon sok embert visszatart, nagyon sok ember úgy érzi, hogy majd a gyülekezetből más, hiszen ő szentebb, ő jobb. Ha ő imádkozik, nekem is szokták mondani, Gábor, te imádkozzál, mert mégiscsak te vagy a lelkész, a te imádságod az hatásosabb. Nem tudom, szóval ilyet én nem olvasok a Bibliában. Fontos a lelki pásztornak az imádság, a szerepe, de mindenkinek a maga kis töredezett imája, akármilyen mélyen is van, azért fontos, mert mögötte az Isten golgotai művének a kiterjesztése áll minden emberre és minden eseményre. Összefoglalom ezt a négy dolgot, jó, hogy azért bennünk legyen. Szereptévesztés, látni azt, hogy az én szerepem csupán annyi, hogy ahogy Mária vitte Jézus elé, hogy nincs boruk, odavinni, összegyűjteni, Jézus elé tenni, csatornának lenni, semmi kiemeltség, semmi hábaveregetés, semmi oklevél, semmi fajta számontartás, tenni, vinni, gyűjteni, ha nem köszönik meg, ha nem tartják számon, akkor is. A másik az eredményességi tudat, akkor is vinni, hogyha, akkor is kitartani, hogyha úgy látszik, hogy nem, hogy nincs eredménye, hanem még a másik talán még két lépést tett hátra a bűnbe. Akkor is kitartani, akkor is imádkozni. A harmadik ugye a hit kérdéséről beszéltem, nem összetéveszteni a valódi hitet valami fajta érzelem hullámmal, hogy akkor tudok igazán hit, ha valamit érzek. És a negyedik pedig a szentségi kérdés, hogy Isten akkor is meghív az imádságra, ne tartson vissza, ha mélyen vagyok, ha valami bűn van a hátam mögött, rendezett bűn van a hátam mögött, lerendezett bűn van a hátam mögött, akkor is vinni és kitartani az imádságban. Innen folytatjuk este. Egyik legszebb történettel, ami minden éjjel nagyon szeretem, de ami ma este jön, az egyik hozzám legközelebb álló, Dániel imádságával, Dániel történetével. Ez már egy kicsit előre hangol bennünket a holnapi témához, ahol pedig az imádságról beszélünk, mint transformáló erőről, amely átalakít bennünket belül, az érzéseinket, az egész lelkünket, az egész személyiségünket. Innen folytatjuk. De ha valakiben van valami gondolat,